Haku Extra. Ma a Nóta nagymestereiről. A műsorvezetők Budai Beatrix és ifjabb Sárközi Lajos.
Jó napot kívánok, szeretettel köszöntjük kedves hallgatóinkat itt a Dankó Extrában, a Magyar Zene Rádiójában. Ma annak az embernek az életét idézzük fel, akinek neve összeforca magyar nótával, és persze a Dankó Rádióval. A cigányprímást, a dalszerzőt, a dalköltőt, akit Móra Ferenc a legmagyarabb nótaköltőnek nevezett, és akinek dallamai több mint egy évszázad múltán is velünk élnek. Ő nem más, mint rádiónk névadója, Dankó Pista. Érdekes, hogy már a neve is történetet hordoz. A Dankó nevet édesapjától örökölte, aki kontrásként muzsikált a szegedi cigánysoron. Az István nevet pedig a család használta, ám a nemzet idővel egy másik nevet adott neki. A Pista nevet. Azt a nevet, amely végül fogalommá vált. A születési anyakönyvében még Dankó Istvánként szerepel, később így jelent meg első kotta füzetének címlapján is, de ahogy emelkedett a csillaga, egyre inkább csak így emlegették, Dankó Pista. Amikor ma kimondjuk ezt a nevet, talán már nem is gondolunk arra, milyen nehéz körülmények közül indult.
Valóban így van, Bea. Dankó Pista 1858. július 13-án született Szatymazon. Édesapját korán elveszítette, és ez a tragédia meghatározta a gyermekéveit. Rövid ideig erdélyi náci prímás viselte gondját, de hamarosan önállóan kellett boldogulnia. A család szegény volt, a megélhetéséért keményen meg kellett dolgozni. Akkoriban a vályogvetés jelentette szinte az egyetlen lehetőséget. A fiatal Dankó nappal vályogot vetett, közbe pedig egyre erősebben vonzotta a muzsika világa. A két tevékenység hosszú ideig együtt volt jelen az életében. A nehéz fizikai munka és a zene. Ennek az időszaknak az emléke később egyik dalában is megjelent. Békeffy Antal szövegére született a Nyáron vályogot vetek kezdetű nóta, amelyben saját fiatalságának keserédes emlékeit is megidézte. A tehetség azonban nagyon korán utat tört magának. Alig 15 éves volt, amikor már saját zenekart alakított. Ez önmagában is rendkívüli teljesítmény, de még figyelemre méltóbb, hogy a környékbeli mulatságokban rövid idő alatt olyan népszerű lett, hogy egymást érték a meghívások.
És ezek között a meghívások között volt egy, amely egész életének irányát megváltoztatta. Egy születi mulatságon, vagy éppen egy szőlőbeli összejövetelen figyelt fel rá Jó Ferenc festőművész. Megtetszett neki a fiatal zenekar muzsikája, és ezért meghívta őket egy családi összejövetelre. Ott történt meg az a találkozás, amelyből a magyar nóta történet egyik legszebb szerelmi története született.
A fiatal cigányprímás ekkor mindössze 17 éves volt. A festő leánya, Ilonka pedig 14. Ahogy a regényekben szokás, szerelem szövődött közöttük, de a valóság nem volt olyan egyszerű, mint a mesékben. Társadalmi különbségek, az előítéletek és a szülői ellenkezés komoly akadályt jelentettek. Ilonka édesapja hallani sem akart a házasságról. A fiatalok azonban kitartottak egymás mellett. Három esztendőnyi reménytelennek tűnő várakozás következett. Három hosszú év, amely alatt szerelmük nem gyengült, hanem még erősebbé vált. Végül Dankó elhatározta magát. Megszöktette Ilonkát, és 1878. augusztus 20-án a kisteleki templomban házasságot kötöttek.
Hát nem csoda, hogy ez a történet később írókat, költőket és filmrendezőket is megihletett. Regények, színdarabok és filmek születtek a szerelmükből, mert ebben a történetben minden benne van. A szegénységből induló tehetség, a kitartás, az akadályokkal dacoló szerelem és a hit abban, hogy a boldogságért igen, érdemes küzdeni. Ám Dankó Pista életének legnagyobb forduló még csak ezután következett. Hamarosan találkozik egy költővel, aki felismeri benne a rendkívüli tehetséget, és aki új utat nyit számára a magyar dalköltészet világában. Ez a költő Pósa Lajos volt.
Most pedig hallgassunk meg egy Pósa Dankó szerzeményt. Jobbnál jobb nóták vannak, de nekem az egyik kedvencem a Darumadár gyere velem. És hát itt fantasztikus előadóktól látom, hogy megvan a rádiónkban. De engedjék meg nekem, hogy most ragaszkodjak ahhoz, hogy ezt a nótát Budai Beatrix-től hallgassuk meg, és ha jól látom, akkor Johann János egy zenekara kíséretében. Mit szólsz hozzá, Bea?
Ez a te döntésed?
Én szeretném.
Mm-hmm. és ne hívogass, ne bólintgass, mert a szívem
Az elmúlt percekben Dankó Pista és Pósa Lajos közös szerzeményeit hallottuk itt a Dankó Rádióban, és persze folytatjuk műsorunkat, Dankó Pistára emlékezünk születésének 168. évfordulóján. Elérkeztünk ahhoz a pillanathoz, amely talán a legfontosabb fordulópont volt Dankó Pista életében, ahhoz a találkozáshoz, amely nem csak az ő sorsát, hanem a magyar nóta történetét is megváltoztatta. Ez a találkozás Pósa Lajos nevéhez kötődik.
Dankó életében valóban Pósa Lajossal való megismerkedése jelentette a nagy áttörést. 1881-ben Pósa Lajos a Szegedi Napló szerkesztőségéhez került. A két alkotó a legendás szegedi Kispipa vendéglőben találkozott először. Pósa azonnal felismerte a fiatal cigányprímás különleges tehetségét. A visszaemlékezések szerint ő biztatta először komolyan nótaszerzésre Dankót.
A történet egyik legszebb részlete, hogy az első közös nóta megszületéséről is fennmaradt egy kedves emlék. Herke Mihály írta le ezt a jelenetet a Dankó Pistáról szóló könyvében. Pósa egyszer odafordult a fiatal prímáshoz. Megpróbálod? Dankó habozás nélkül felelt. Megpróbálom, Lajos bácsi. Hol a vers? Pósa elővett egy költeményt a zsebéből, állítólag mindig sok verslapot hordott magánál, és átnyújtotta neki. A költő mindössze ennyit kért. Olyan legyen a nóta, mint a vers. Jó!
Másnap aztán ismét találkoztak. Pósa kíváncsian kérdezte. Van-e nóta, Füstös? Dankó mosolyogva válaszolta. Vanni volna? De nem volt jó a vers, Lajos bácsi. Igazítani kellett rajta. Erre a költő szinte felháborodott. Még te mersz igazítani a versemen? A történet szerint azonban Dankónak igaza volt. A dallam kedvéért módosított a szövegen, méghozzá olyan szerencsésen, hogy megszületett az a forma, amelyet ma is ismerünk. Nem jó minden este a fonóba eljárni. Ez a jelenet jól mutatja, milyen kapcsolat alakult ki közöttük. Nem alá-fölé rendeltség volt, hanem alkotótársi viszony. Pósa költőként, Dankó zeneszerzőként egészítették ki egymást.
És milyen termékeny kapcsolat volt ez? A szegedi éveik alatt több mint 400 dal született. A legtöbbnek Pósa Lajos írta a szövegét, Dankó pedig a zenéjét. Valójában a magyar nóta egyik legnagyobb alkotó párosáról beszélhetünk. Később ugyan Pósa elköltözött Szegedről, de kapcsolatuk nem szakadt meg. A költő továbbra is figyelemmel kísérte barátja pályáját, tanácsokkal segítette, sőt, sokszor atyai gondoskodással állt mellette. Nem véletlen, hogy Pósa később a sarjadó fának nevezte Dankót, akiben már nagyon korán felismerte a kivételes tehetséget.
Amikor Pósa távozott Szegedről, Dankó valóban magára maradt egy időre. Szerencsére azonban új támaszokat talált. Barátságot kötött többek között Gárdonyi Gézával, Tömörkény Istvánnal és Békefi Antallal is. Ezek az írók és költők nem csak tisztelték őt, hanem hittek is benne. Felismerték azt, amit ma már természetesnek veszünk. Hogy Dankó nem egyszerű prímás volt, hanem valódi alkotó, aki új korszakot nyitott a magyar nóta történetében.
Van egy Dankó Pista csárdás, ez a jegenyefán fészketrakacsóka, melynek létezik egy olyan első, vagy inkább nulladik verszaka. Én a mondó vagyok, hogy hallgassuk meg Kovács Apolónia előadásában. Jaj, annak jaj, aki szívből szeret, így hallik a dal címe, és hogy hogyan folytatódik, sokan jól ismerik. Kovács Apolónia énekel.
Jaj, annak jaj, aki szívből szeret, én Istenem, vedd ki a szívemet, vedd ki, én Istenem, s tégyet követelve, hogy ne fájjon, ne sajogjon az én szívem. Istenem,
vidd Jesus csomogat minket. Szakítsátok, ha tudjátok, két felé a szívemet. Egyik felé oda adom csillag szemű barnának, másikat egy aranyhajú galamb szívű leánynak. Egyik felé oda adom csillag szemű barnának, másikat egy aranyhajú galamb szívű leánynak. Én Istenem, mit is tegyek, megöl ez a szerelem. A székét is, a barnát is, mind a kettőt szeretem. Elég jársz, alvég jársz, úgy csalogat mindeget. Szakítsátok, ha tudjátok, két felé a szívemet. Elég jársz, alvég jársz, úgy csalogat mindeget. Szakítsátok, ha tudjátok, két felé a szívemet.
Azt mondják, nincs Szegeden boszorkány, de pedig, mint a réten a fűszál, engemet is megrontott egy boszorkány, egy szegedi kökény szemű kardalány, engemet is megrontott egy boszorkány, egy szegedi kökény szemű. Vigyázz, hajtás, jól vigyázz a szívedre, ne menj a boszorkány szigetre. Oda jár a szegedi lány valahány, ott ragadt rá a boszorkány tudomány. Oda jár a szegedi lány valahány, ott ragadt rá.
Itt a Dankó Rádióban továbbra is Dankó Pistára, rádiónk névadójára emlékezünk. Most idézzük fel, miként lett a szegedi prímásból országosan ismert dalköltő.
A siker nem váratott sokáig magára. Dankó tehetségét egyre többen ismerték fel. Művei pedig sorra hódították meg a közönséget. Az egyik legjelentősebb állomás 1895 volt. Az Új Idők című folyóirat pályázatot hirdetett Pósa Lajos balatoni nótái számára. A versenyre 305 pályamű érkezett. A zsűri végül Dankó Pista művét találta a legjobbnak. A Zúga szélvész, Háborog a Balaton kezdetű dal első díjat nyert. Vele együtt a 300 koronás pályadíjat is. Abban az időben ez hatalmas elismerésnek számított.
És nem csak ez az egy mű aratott sikert, a pályázaton további három dala is dicséretben részesült. Ez világosan mutatta, hogy már nem egyszeri sikerről beszélhetünk, hanem egy kivételes alkotói pályáról. Nem véletlen, hogy sokan egy másik legendás cigányzenészhez, Bihari Jánoshoz hasonlították. Ahogy Bihari a Verbunkos megújítója lett, úgy vált Dankó Pista a magyar nóta meghatározó alakjává.
Ebben az időszakban már egész Magyarország ismerte a nevét. Dalai nem csak mulatságokban és vendéglőkben szóltak, hanem a polgári otthonokban, a kávéházakban és a színházakban is. Műveinek sikerét az adta, hogy egyszerre voltak közérthetők, érzelmesek és mélyen magyarok. Az emberek saját örömeiket, bánataikat hallották vissza ezekben a dallamokban.
A siker ellenére Dankó soha nem felejtette el, hogy honnan indult. Megmaradt közvetlen, egyszerű embernek, akit ugyanúgy érdekelt egy jó baráti beszélgetés, mint egy új dallam megszületése. Talán éppen ezért tudott olyan közel kerülni az emberek szívéhez.
A következő években pedig már nem csak Magyarország figyelt rá. Dalai és zenekara egyre távolabb jutottak. És hamarosan olyan helyre is meghívást kapott, amelyről korábban álmodni sem mert volna. A cári udvarba.
Most ismét zenéljünk itt a Dankó Rádióban. Kérlek, Lajos, hogy válasz Dankó Pista szerzeményt. Van bőven, úgyhogy lesz miből meríteni.
Hallgassunk meg természetesen ismét egy Dankó Pista szerzeményt, Ném újon el a hegedűm című hallgatót, Bojtor Imre előadásában kísér Ifjabb Magyar Imre és zenekara.
Oh, három acsók csit, csit, golombom egy kicsit.
Adott kukorica, icarica, haj, a megcsókol a kalamban, nincsen semmi baj. Kérem tőlem vádat, várom a babámat. Adott kukorica, icarica, haj, kérem tőlem vádat, várom a babámat. Adott kukorica, icarica, haj, csika-pika, vaskarika, csika-pika, haj. Agyon csókol a kalamban, jaj Istenem, jaj, ha csókoljon, ej, haj, meg ne álljon, jaj, jaj. Csika-pika, vaskarika, csika-pika, haj. Ha csókoljon, ej, haj, meg ne álljon, jaj, jaj. Csika-pika, vaskarika, csika-pika, haj.
Dankó Pistára emlékezünk itt a Dankó Extrában, mellettem
Sárközi Lajos.
És én pedig Budai Beatrix vagyok. Szeretettel köszöntjük újonnan bekapcsolódó hallgatóinkat is. Dankó Pista pályája a 90-es évekre már országos méreteket öltött. Pósa Lajos tanácsára dalkört, illetve országjáró társulatot szervezett, amellyel az ország szinte minden részébe eljutott.
És nem csak az ország határain belül. A társulat külföldre is eljutott, többek között Oroszországba, műsoraikkal a cári udvarban is bemutatkozhattak. Ami egy magyar cigányprímás számára akkoriban szinte elképzelhetetlen megtiszteltetés volt. Ehhez az eseményhez kapcsolódik Dankó életének egyik legkedvesebb anekdotája.
A történet szerint a hangverseny végén Miklós nagyherceg odalépett Dankóhoz. Gratulált neki, majd lehúzta saját ujjáról a legszebb brilliáns gyűrűjét, és Dankó ujjára húzta. A vendégek látták ezt a gesztust, és sorra követték a példát.
Egymás után érkeztek a gratulációk. Mindenki egy-egy gyűrűt húzott Dankó valamelyik ujjára. A történet szerint egyszer csak mind a 10 ujján gyűrű csillogott. Ekkor a nagybajuszú, jóhumorú muzsikus sóhajtva felkiáltott. Drága jó Istenem, miért adtál nekünk csak 10 ujjat?
Hát ez a történet is jól mutatja Dankó természetét. A legnagyobb sikerek közepettesen veszítette el humorát és természetességét. Szerették őt a főurak, a művészek és az egyszerű emberek egyaránt.
Közben pedig egyre születtek az új dallamok. Az iklet sokszor a legváratlanabb pillanatokban érkezett. Volt, hogy egy versből, volt, hogy egy beszélgetésből, és volt, hogy egy harangszóból. A következő történet talán az egyik legszebb valamennyi közül. De csak a nótacsokor után fedjük fel, melyikre gondolunk.
A Vásárhelyi Sétatéren című nótával megyünk tovább, Szeged mellett található Hódmezővásárhelyről van szó. Énekel Tolnai András, a Dankó Rádió Magyar Nóta előadói díjával is kitüntetett énekes. Fogadják sok szeretettel, majd vidám csárdásokkal spékeljük meg a szép hallgatót.
Vásárhelyi Sétatéren Béla cigány muzsikál. Hajlik ide, hajlik oda, lilium szál, rózsaszál. Én felém is hajlodozott, mosolyt egy rózsa. Már ne hajlott, hajlodozott, ne mosolyt. Béla cigány jó barátom, neki él a hegedű. Szerelemről Magyarországról húz neki egy gyönyörű. Hegedűd a szívét hozzá, ennek a kis hegedűd a szívét hozzád, ennek a kisár. Egy halomból, odahajtól,
csókodattál a kertben. Jaj, de jó volt, hogy megcsaltál rózsa helyet, csókodattál kettő helyet, hármagattál az este. Jaj, de jó volt, hogy megcsaltál rózsa helyet, csókodattál kettő helyet, hármagattál az este.
Dankó Rádió. Immáron 13 éve. A Magyar Zene Rádiója.
Segítek én a bajon, a két karom. Hát a lelpatika, az lesz a doktor meg a patika. A két karom, hát a lelpatika, az lesz a doktor meg a
A szegedi Iskola utcában egy őszi estén a Szegedi Napló szerkesztőségében dolgoztak az újságírók. Csendes este volt. A közeli öreg templom tornyából megszólaltak a harangok. Ekkor kivágódott az ajtó.
Dankó Pista lépett be. Lázas volt, izgatott, a szeme csillogott. Kezében a hegedűjét szorongatta. Odafordult a jelenlévőkhöz, és csak ennyit mondott. Ezt hallgassák meg. Ez lesz az igazi. Most hallottam meg a harang szavából. Azonnal játszani kezdett, közben énekelt is hozzá. A szerkesztőség tagjai pedig döbbenten hallgatták az új dallamot.
A nóta később az ország egyik legismertebb dalává vált, Endrődi Sándor versére írta, és így kezdődik. Gyönge violának letörött az ága. A visszaemlékezések szerint a kuruc bujdosok bánata és a magyar lélek fájdalma csendül meg benne.
Érdekes, hogy Dankó nem ismerte a Kotta írást. Dallamait mások jegyezték le. Többek között Lányi Ernő, Menner Lajos, Székás Gyula, Gál Ferenc és Erdélyi Sándor készítettek átiratokat. A zenei invenció azonban kizárólag az övé volt. Kortársai szerint senkihez sem hasonlítható tehetséggel rendelkezett.
A nóták mellett színpadi művekhez is komponált Molnár György, a Zsöllér leány, valamint Abonyi Lajos, a leányasszony, a Gyimesi vadvirág és a Cigány szerelem című darabjaihoz is írt zenét, de hangszeres művei is születtek, ilyen például a Feszti körképhez kapcsolódó a Magyarok bejövetele című induló.
Ma már kevesebbet halljuk a Góre nótákat, amelyekben Gárdonyi Géza kedves figurája, Góre Gábor elevenedett meg. A maguk korában azonban rendkívül népszerűek voltak.
Én a mondó vagyok, hogy hallgassuk meg a Gyönge violának letörött az ága című gyönyörű Dankó nótát. A választásom Karcagi Nagy Zoltánra esett. Fogadják sok szeretettel a népszerű magyar nóta énekes előadásában.
Gyönge violának letörött az ága, az én bánatomnak nincs vigasztalása. Súg a szél, kés már felett, édes az ám, Isten veled. Nagy Bercsényi Miklós sírdogál magában, elfogyott szegénynek minden katonája. Súg a szél, késmárk felett, Isten veled. Súg a szél, és már felett, édes az ám, Isten.
Kedves hallgatóink, Önök a Dankó Rádiót, benne Dankó Extra című műsorunkat hallják. A mai adásban Dankó Pistára emlékezünk. A sors gyakran kegyetlen a legnagyobb művészekkel. Dankó Pistának is kijutott a szenvedésből. Pályája csúcsán támadta meg a tüdőbaj. A betegség híre megrázta az országot. Olyan népszerű volt, hogy országos gyűjtés indult gyógykezelésének támogatására. A nemzeti közadakozásból és a kultuszminiszter támogatásával Sanremóba küldték gyógykezelésre. Távol az otthonától, súlyos betegséggel küzdve is dolgozott. Dalokat írt és leveleket küldött haza kiadójának.
Egyik levelében így fogalmazott. Azt írta, hogy ezekkel a dalokkal még nagy feltűnést fognak kelteni. Külön említette a Bárányfelhő című művet és a Baka levele című dalt. Majd megható szerénységgel hozzátette. Egyebem sincs már, mint a tehetségem.
1903. március 29-én Budán hunyt el, sógora lakásán. Mindössze 45 éves volt. Két nappal később búcsúztatták. Március 31-én a Vérmező és a Krisztina tér környékét embertömeg töltötte meg. A korabeli beszámolók szerint 500 cigány muzsikált egyszerre. Felhangzott a nóta, eltörött a hegedűn.
Herceg Ferenc és B. Fehér Jenő búcsúztatta. A koporsót ezután vonatra helyezték, és másnap Szegeden Tömörkény István és Pósa Lajos mondott búcsúbeszédet. Egy egész nemzet gyászolta. Hogy hogyan is szólt annak idején 500 cigány muzsikus előadásában az Eltörött a hegedőm című nóta, miközben követték Dankó Pista koporsóját, azt csak elképzelni tudjuk. Viszont most hallgassuk meg szöveggel együtt itt a Dankó Rádióban. Solti Károly énekel.
Eltörött a hegedűn, nem akar szólani. Rózsi, Rózsi, mi bajod? Miért nem akar szólni? A hegedű majd megreped álmod. Szólhaj meg kád, rubintos virágod. Hozok most a vizet is, gyöngy patak vizéből. Ellesem a színét is, rózsa levelétől. Te leszel a legszebb a világ. Rubintos virágot. Te leszel a legszebb a világot. Szólalj meg kád, Rubin.
Dankó Pista halála után sem tűnt el a magyar emlékezetből, sőt, legendává vált. 1912-ben Szegeden felavatták Margó Ede alkotását, a ma is ismert Dankó szobrot.
A szobor felállítása azonban nem ment könnyen. Akadtak, akik kifogásolták, hogy egy cigányprímásnak köztéri szobrot állítsanak. Móra Ferenc később ironikusan írta le a vitákat. Voltak, akik attól tartottak, hogy a város rangját csorbítja majd a szobor. Végül Pósa Lajos határozott fellépése vetett véget a Buzavonának. Azt mondta, a szobornak a Tisza partján kell állnia, ott, ahol nézheti a folyót és a naplementét.
És a szobor ma is ott áll, és némán figyeli a folyót. Móra Ferenc gyönyörű sorokban írta le, hogy a márványhegedű ugyan nem zendül meg többé, de a szobor mégis őrzi a dalköltő emlékét.
Dankó Pista valójában nem csak zeneszerző volt, hanem irodalmi alak is lett. Ady Endre, Juhász Gyula, Móra Ferenc, Tömörkény István, Rákosi Viktor és Gárdonyi Géza egyaránt írt róla. Az 1940-ben készült filmben Jávor Pál alakította. Színpadon és a filmvászlón is újra és újra életre kelt.
És talán nincs szebb bizonyíték a halhatatlanságának, mint az, hogy dalai ma is élnek, ráadásul itt a Dankó Rádióban, amely 13 és fél éve a legnagyobb magyar nóta szerző nevét viseli.
A magyar zenetörténetben kevés olyan alkotó akad, akinek neve ennyire összefort volna egy műfajjal. Mert a dankónóták különleges ereje abban rejlik, hogy a zene és a költészet tökéletes egységet alkot bennük.
Kedves hallgatóink, Dankó Pistára, rádiónk névadójára emlékeztünk születésének 168. évfordulóján. Emlékeztünk arra az emberre, aki a szegedi cigánysorról indulva a magyar dalköltészet egyik legnagyobb alakjává vált. Kedves hallgatóink, engedjék meg, hogy műsorunk legvégén ifjabb Sárközi Lajos muzsikájával búcsúzzunk önöktől. Természetesen Dankó Pista szerzeményeket hallunk egy szál hegedűn, fogadják sok szeretettel. Köszönjük mai megtisztelő figyelmüket munkatársaink Dészabó Ágota és Wolf Attila nevében is. További kellemes szép hétvégét kívánunk mindnyájuknak. Búcsúzik önöktől
Sárközi Lajos
és Budai Beatrix.
Viszont hallásra! Thank you.